Mert a hegyek elváltoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól, könyörülő Urad. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 651. számú énekünket énekeljük az énekgyűjteményünkből. 651. számú ének, ki az Úrban bízott, nem csalódott még. Folytassuk csendes imádsággal. Urunk, a földi életünk során fizikai és lelki értelemben egyaránt annyi minden megrendül, változik. Látjuk, Urunk, halljuk a hírekből most is a gonoszság sokaságát, a háborúságot, a járványokat, a bajokat. És köszönjük, Urunk, hogy az énekben is énekelhetünk ugyanakkor, Te itt vagy ebben a világban, szent lelked és igéd által, kőszírtként, és magasztalunk, Atyánk, hogy mi úgy lehetünk a Te gyermekeid, hogy az Úr Jézus életünk fundamentuma, erre a kősziklára épülhetett föl az egész életünk, És köszönjük, hogyha a gonoszságot látjuk is, kézzelfoghatóan talán tapasztaljuk, akkor is meg tudunk állni, és nem kell megrendülnünk. Áldunk azért, Atyánk, hogy az Úr Jézus győzött, és kérünk arra, hogy hagyd tudjunk ma ő rá tekinteni. Az ő isteni győzelme hagy lehessen számunkra a földi életünk során, a földi vándorúton erőtámasz, ha kell vigasztalás. Te tudod, Urunk, hogy a mai napon mi minden történt velünk. Köszönjük, ha boldogító események, segíts, ha nehézségek, bajok. De, Urunk, a gyülekezet közösségében hadd imádjunk szívből, és hadd tudjuk átérezni, átélni azt a csodát, hogy itt van Isten köztünk. Köszönjük, hogy ezért is szól a Te igéd. Az Úr Jézusért, Atyánk. Amen. Mózes 4. könyve 21. részének első 9 versét olvasom. Az ige hirdetés alapigéje, Mózes 4. könyve 21. rész első 9 verse. Így szól az Úr írott igéje. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki délfelől lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta őket, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és azt mondta, ha egyszer kezembe adod e népet, minden estől eltörlöm városait. Az Úr meghallgatta Izrael szavát, kezébe adta a kánaániakat, és el is törölte őket és városaikat. Ezért nevezte el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor hegyétől a Vörös-tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, de a nép lelke megkeseredett útközben. És így beszéltek Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok ki minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a lelkünk. Ezért az Úr mérges kígyókat bocsátott a népre, és azok megmardosták őket, ezért sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor Mózeshez ment a nép, és ezt mondták, vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Majd ezt mondta az Úr Mózesnek, készíts kígyót, tűzd fel egy póznára, ha valaki megmaradik és föltekint arra, életben marad. Mózes tehát csinált egy részkígyót, föltűzte egy póznára, és az történt, hogy ha megmart valakit a kígyó, és az föltekintett a részkígyóra, életben maradt. A történetnek a második részét valószínű jobban ismerjük, hiszen ez az a történet, részkígyóról szóló történet, amit az Úr Jézus maga is használ. János evangélium a 3. részében Nikodémussal beszélgetve éjszaka, hogy mert amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. És az Úr Jézus magáról beszélt, és teljes mértékben ennek a történetnek a fényében. A megelőző pár versben azonban hallottunk Hormáról, egy vidékről, egy városról, ahol Izrael fiai győzelmet aratnak. És a két történet összekapcsolódik, az üzenet szempontjából is fontos jelentést hordoz. Arra mutat rá, hogy a fiak nemzedéke ott a pusztai vándorlás vége környékén, most már nem sokára bemennek majd az ígéret földjére, hogyan bízik Istenében, hogyan arat győzelmet, és úgy látjuk, hogy a fiak nemzedéke, mint az atyáik is, mégiscsak bele tudnak esni ugyanabba a bűnbe, ugyanabban a kísértésben elesnek, keseregnek, nagyon durván. És így a két történet együtt azt mutatja, hogy lehet, hogy a fiak nem jobbak az atyáknál, de az Úr ugyanaz az irgalmas és könyörülő Isten, ugyanaz a szabadító, és mielőtt bevinné a fiakat az ígéret földjére, ígéretének megfelelően, úgymond tanítja is őket, isteni személyének a nagyságára hívja fel a figyelmet, ebben lesz szó a részkígyú történetben, és igazolja azt, hogy ha engedelmes az ő népe, akkor győzelmet arat. És ez a győzelem, amit itt aratnak a fiak nemzedéke, ez már előre vetíti a kánáni harcok győzelmeit is. Innentől fogva Izrael népe, amikor harcol ellenségével győz. De sajnos, amikor a maga bűnével kellene harcba szállnia, akkor úgy tűnik, hogy veszítenek, de az Úr akkor is kegyelmes és megtartja őket, és a részkívüli története jelzi. Milyen tehát Isten, amikor győztes harcba viszi az ő népét, vagy amikor a kísértésben elbukott népét akarja helyreállítani? Ehhez vizsgáljuk meg ezt a két egyszerű bibliai történetet. Megmondom őszintén, hogy amikor én a Bibliát így olvastam sorba, meg amikor a hétfői bibliaismereti alkalmakon vettük már pár éve ezt a bibliai szakaszt, akkor sem jutott eszembe, hogy a hormá elnevezés az már szerepelt korábban is. Ez a hely, ez a vidék, az a hely, vidék, ahol annak idején az apák nemzedéke súlyosan vétkezett. Kimondták, hogy nem akarnak bemenni az ígéret földjére, aztán emlékszünk, hogy Isten keményen megítéli őket, úgy döntenek, akkor mégiscsak bemegyünk, ahelyett, hogy hallgattak volna az Úr intő szavára, felmentek harcolni a kánániak ellen, és akkor ott nagyon súlyos vereséget szenvedtek. Sokan elpusztultak az apák nemzedékéből. Ez a 14. rész 45. versében van leírva, fel is olvasom. Alászálla azért az Amálek és a Kananeus, aki lakott azon a hegyen, és megverték őket, és vágák őket egészen Hormáig. Most viszont azt látjuk, hogy Izrael népe Hormánál győzelmet arat. Rögtön hagy jegyezzem meg, hogy az írásmagyarázók megjegyzik, hogy a hely maga, és az, ami ott történt, ilyen szinten keretbe is foglalja a pusztai vándorlás eseményének a menetét és az üzenetét. Hormánál először Izrael népe pusztult. 38 év elteltével a 40 éves vándorlás végén már az ellenség pusztul. És az a szó, ami itt szerepel, amit itt a fiak nemzedéke kimond az Úrnak, fogadást téve, ha valóban kezembe adod a népet, eltörlöm az ő városait a föld színéről. Ez egy tipikus kifejezése annak, amikor Istennek áldoznak valamit. Istennek szentelt dolog. Gondoljunk arra, ami Jerikónál történt. Jerikó városát is földig kellett rombolni, és Jerikó városának minden zsákmánya az Úré kellett, hogy legyen. Ákán ezért vétkezett súlyosan, tehát minden az Úré, és az ellenség, az ítéletre méltó, Isten ítélete alatt levő ellenség pusztulása, elveszése is az Úrnak szánt áldozat volt. Szent volt az Úrnak. Talán ezt hallani így olyan kemény nekünk, hogy háborús helyzet és zsákmány is, és meghal az ellenség, de a Mózes 3. könyve 27. része 28. versében világosan beszél Isten ígéje, hogy nem csak az áldozati állat és az Úrnak felajánlott, hálából felajánlott ajándékok szentek az Úrnak, hanem ez a bizonyos háborús helyzet is. És amikor ezt mondja Izrael népe, tehát, hogy eltörlöm a föld színéről, eltörlöm városaikat, semmi nem lesz az enyém azokból a városokból zsákmányként, minden az Úré. Azoknak a városnak a lakosai pedig meghalnak, mert vétkeztek. És halljuk, hogy a történet úgy kezdődött, hogy a fiak nemzedéke ismét azon a helyen van, ahol annak idén az atyáik tartózkodtak és vétkeztek, és onnan elindultak majd a pusztai vándorlás során. Most újra ott vannak, és mint kiderül, a Kananeus megtámadja őket orvul, és foglyokat ejtenek. És itt derül ki, hogy a fiak nemzedékének teljesen természetes, hogy bíznak az Úrban, és fogadást is tesznek, és azt mondják, Urunk, ha győzünk, ha kezünkbe adod őket, akkor minden a tiéd. Ezzel is ki akarják fejezni, hogy mi tudjuk, hogy csak az Úr által lehet a győzelem, az Úr népeként mi csak akkor lehetünk sikeresek, és ezt ki is mondják, és a történetből kiderül, hogy az Úr meghallgatta a kérésüket, a fogadalmukat, és valóban győzelmet aratott az Isten, az Úr. És itt hallottuk, hogy az Úr maga elnevezte azt a helyet Hormának. A Hormá kifejezés is a héberben hordozza ezt a jelentést, amiről beszéltem, hogy valami szent dolog, és a háborús helyzetben az ellenség pusztulása, a zsákmány, az mind az Úré, mind az Úrhoz tartozik. Átkozott, pusztításra való a szó jelentése, de mivel az Úr átka és az Úr pusztító ereje a bűn és a vétek miatt, az ítélete miatt, ezért szent. És a Hormá ezt a jelentést hordozza. Ezért volt szomorú, hogy az apák nemzedéke annak idején ők pusztultak. És azért, mert nem hitték el, hogy beviszi őket az Úr Kánaán földjére, amikor pedig már jött az Úr kemény ítélete, hogy akkor nem is mentek be, akkor meg megáltalkodottan szembefordulnak az Úrral, és akkor is bemegyünk. És ők is ilyen értelemben sajnos elvesztek. De kiderül a történet leírásból, hogy itt a 21. részben emelik ki ezt az ige, hogy Isten ennél a győzelemnél, Izrael népe győzelménél hangsúlyozza, hogy legyen ennek a helynek a neve Hormá. Nem a másiknál. A másiknál csak utal rá, hogy Hormáig űzték őket. Itt pedig Isten a nép tudomására akarja hozni a kijelentésben, Mózesen keresztül is, hogy azért legyen Hormá, mert az ellenség elveszett, ti győztetek velem. Ez a négy versben leírt történet részlet oda került a bibliai kijelentésben, amikor arról olvastunk a 20. részben, hogy meghalt Miriam, Mózes sem mehetett majd be, kiderült, mert hamisan cselekedett ő Áronnal együtt. Aztán arról is olvastunk a 20. részben, hogy meghalt Hor hegyén Áron maga is. Tehát Isten most már készíti az ő népének a bemenetelét Kánaán földjébe, csak József és Káleb marad életben, innentől fogva Isten kezdi megvalósítani a maga tervét. És olyan szép a történetben, hogy amikor a fiak nemzedékének a vándorlása vége közeledik, és nagyon izgalmas dolgok, események történnek nem sokára, akkor a hely, ahol tartózkodnak, az a hely, ahol az apák vétkeztek, és ott volt az ítélet. Szóval még a fizikai tartózkodási helyükkel is azt jelzi Isten, hogy kicsoda ő, és hogyha bízik benne a nép, akkor hatalmas győzelmek lesznek. És azt se feledjük el, hogy ekkor még éltek páran azok közül, akik az apák nemzedékéhez tartoztak. Még nem halt meg mindenki. És számukra micsoda bátorítás lehetett, hogy ők noha tudták, hogy mi nem mehetünk be, mi is itt fogunk meghalni, de már kezdi az Úr megvalósítani az ő ígéretét. Az ígéret beteljesedésének a kezdete számukra hihetetlen bátorítás lehetett szintén. A Hormá hely és a név jelentés, amit maga az Úr adott neki, azt hirdeti, Hormánál győzelem, azt hirdeti, ilyen az Úr, ő a győztes Úr. Az ő népének nem arra kell emlékeznie Hormánál, hogy a mi atyáink vétkeztek, hanem az Úr azt akarja kiemelni, hogy a fiak nemzedéke bízott bennem és győztünk. Az ellenség veszett el, az ellenség az enyém. Kezetekbe adtam őket. A múltra nézve tehát ez a bátorítás, a jövőre nézve pedig vetíti előre a győzelmeket. József könyve nagyon sokszor írja majd ezt, az Úr kezébe adta őket, vagy az Úr kezébe adja az ő népének az ellenséget, ahogy ezzel a kananeus néppel, királlyal is történt. Ennek az üzenete a legszemélyesebben úgy ragadható meg számunkra, ami szerintem nekünk természetes, hogy persze, hát az Úr a győztes, ő győzött. És ennek a győzelemnek az örömében élhetünk mi is, és hányszor átéljük mi is az Úr győzelmét a földi életünk során. És lehet, hogy ha múltra visszagondolunk, volt veszteségünk, volt valami nagyon fájó, aminek talán még következménye is van az életünkben most is, de mégse azon van a hangsúly többet, mert az Úr most már győzelmet adott. Egy egyszerű, bár nem is olyan egyszerű példa, de mégis az Úr győzelme miatt egyszerűnek mondható, hogy micsoda ajándék volt, amikor valaki, aki az Úr nélkül kötött házasságot, tönkrement a házasság, ott sok minden fájó volt, de aztán megismerte az Urat, helyreállt a kapcsolat Istennel, és az Úr készített neki társat, és a házasságot most már az Úrban, az Úrtól kapott társa előtt élheti. Ha a múltra gondolod, fájó a házasságra gondolni, de az Úrra gondolva és az Úr győzelme fényében ez öröm. Ennél egyszerűbb élethelyzetekre is, ha gondolunk, akár a munkában, vagy bármi másban, az Úr népe győzelmet arat, amikor bízik benne, engedelmeskedik. Minden az Úré, a győzelem is az övé. És itt kapcsolódik aztán a történet leírás, negyedik verstől kezdődően, egy és kötőszóval, és elindultak a Hor hegyétől. A Hor hegye említése a 20. rész végén Áron halálának a leírásánál történt. Ez is jelzi, hogy a Hormánál történt esemény leírása tematikusan kapcsolódott itt az esemény leírásában, a kijelentésben. Tehát mindenképpen fontos üzenetet akar az Úr mondani Hormá és a részkígyó, az észkígyó történetéhez kapcsolódva. Tehát elindulnak, és rögtön megdöbbentően a folytatás, és a nép lelke megkeseredett útközben. Azért kellett a Hor hegyétől Edom megkerülésével elindulniuk, mert Edom testvérnépe volt Izraelnek, Ézsúl leszármazottjai, és emlékszünk, nem engedték, ez is a 20. részben volt, nem engedték meg, hogy átmenjenek Izrael fiai az ő földjükön, őket nem volt szabad bántani, még akkor sem fölvonultak ellenük, hogy jelezzék, hogy nem jöhettek át, kénytelenek voltak megkerülni Edom földjét. Azaz a fiak nemzedéke, amíg élő apák nemzedékével együtt, engedelmes az Úrnak, Mózes vezetésével. A győzelem is ott volt, a győzelem biztos tudata is öröme, és most engedelmeskednek. Megkerülve kell mennünk, nem rövidíthetjük le az utat. És aztán annyira megdöbbentő valóban ez, és érthetetlen, hogy megkeseredett a nép szíve útközben. Ha az 5. vers előzné meg mindazt, amit itt olvasunk róluk, akkor az 5. versben leírtak, akkor már könnyebb lenne a dolgunk, mert aztán megmagyarázza, hogy mi volt a hátterében, és szól a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hozhatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában, mert nincs kenyér, víz sincs, és a hitvány eledet utálja a mi lelkünk. Az az érdekes, hogy nem ezt mondta először az Úr, hanem először azt mondja, hogy megkeseredett a nép szíve. Jelezve, hogy ez jellemző bűne Izrael népének. Az atyákat is ez jellemezte, és úgy tűnik a fiakat is. Emlékszünk, hogy mikor volt legelőször ilyen keserű szívű és ilyen panaszkodó az Úr népe? Az egyiptomi szabadulás után. Meg hogy mi volt az oka? Mert akkor vissza kell mennünk a Mózes 2. könyve elejére vagy közepére szinte. Tehát rögtön emlékszünk, a kezdeteknél már átmentek, mennek pár napot, és már is probléma adódik. A vízhiány, az élelemhiány. Ami nagyon beszédes, hogy a Mózes 4. könyve 11. részében a gyülevész nép, a köztük levő nem izraeliek, de akik mégis jöttek ki Egyiptomból, velük is mentek a pusztai vándorlás során a néppel, akiket a Kárli fordítás gyülevész népnek hív, a gyülevész nép kezdi el mondani, hogy milyen rossz sorunk van, miért jöttünk, és a gyülevész nép felhergeli az Izrael fiait is, és elkezdenek panaszkodni ott is az élelem hiány miatt. Itt meg azt látjuk, hogy nem a gyülevész nép hergeli föl, hanem Izrael nép, akik nem régen győzelmet arattak az Úrral. A fiak nemzedéke. Megkeseredett a szívük. És ez itt van legkeményebben leírva, hogy utálja a lelkünk ezt a hitványeledelt, a mannát. Nincs víz, nincs kenyér, pedig nem sokkal előtte Mózes éppen azért került bajba, és aztán a végén nem is mehetett majd be az ígéret földjére, mert rajta keresztül adott Isten vizet Kádesben nekik. Tehát az Úr már többször megmutatta, hogy ha nincs víz, akkor majd adok nektek. Nincs kenyér, nincs élelem a pusztában. Ennek volt igazságtartalma, hogy a pusztában nem mindenütt volt ehető dolog. De a manna mindig ott volt. A mindennapi kenyeret megadta Isten a mannában. De azt utálja a lelkünk. Csak egy kérdés, hogy vajon mi volt előbb? A keserű szívűség, vagy az, hogy nincs víz, nincs kenyér? Meg korábban először mindig arról beszélt, hogy valami nem volt, ott a Mózes második könyvében valami nem volt, és a nép ezért. Itt viszont egyértelműen az látszik, hogy kijelenti, hogy keserű a nép szíve, aztán írja le csak, hogy mi van a hátterében. Ebben én azt az üzenetet látom mindenképpen, hogy ilyen a nép szíve. A fiak is ugyanolyanok, mint az atyáik. Keserű szívűek. Úgy szövetségben is olvasjuk, hogy vigyázzunk, hogy a keserűség fel ne növekedjen. Már a gyökerében kezelni kell. A keserűség odáig vezetett, hogy megutálták az Urat, megutálták az Úr ajándékát. A hitvány eledet utálja mi lelkünk. Szeretném megint egy példát mondani, lehetséges példát, illetve sajnos meg is történt. A házaspár eldönti, hogy házat fog építeni, és hívő házaspár. És a házépítés éveken át tart. És az Úrnak hálásak, hogy épül, de azért a házépítésnél vannak nehézségek. És fölépült a ház, kész volt, és a házasság meg tönkrement. Hívő embereknél. Idáig jutottak. Mert valami nagyon megkeseredett bennük. Pedig az Úr ajándékának a valóságát élték át. Hiszen együtt épült a ház, csak aztán valami nagyon megváltozott. Ez a keserű szívűség. A keserű szív az, amikor az Úrra tekint, tele van keserűséggel iránta, mondja a miérteket, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, Mózes és Isten. Korábban Mózest meg Áront vádolták csak. Itt már az Urat is vádolják. És ez azért megdöbbentő, mert itt a fiakról van szó, a fiak nemzedéke, akik eddig inkább az Úrba vetett bizalmat élték meg jobban. Ennyire súlyosan nem éreztek az Úr iránt. Szóval nagyon nagy baj van, hogyha a fiak nemzedéke így gondolkodik. A korintusi első levél 10. részében ehhez a történethez kapcsolódóan mondja az apostol azt a legkeményebb figyelmeztetését, a 10. rész 9. verse: se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Krisztust kísérteni. Pedig ugye Krisztus, az Úr Jézus, nekünk is, meg az ószövetségi népnek is, a fiak nemzedékének is az egyetlen megváltó, mindjárt ott vagyunk. Ha valaki Krisztus kísérti, ez sokkal mélyebb, fájó igazság, mint ha azt mondanák, hogy Istent kísérti, az Urat kísérti. Ez le is van írva az Ószövetségben, a mózesi történetekben. De Pál, mikor ezt mondja, hogy Krisztus kísérti, tehát Jézus iránt van valami a szívében, ami teljesen hamis, és teljesen elviszi az Úrtól. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból? Miért szabadított meg Isten? Miért végezte el ezt a szívem? Miért végezte el ezt az életemben? Nem is kell talán több példát mondani, mert egyszerűen hihetetlen, érthetetlen, megdöbbentő. De ez van az egész nép szívében, itt ez a durva, hogy nem csak néhány hívő és a gyülevész nép, hanem a fiak nemzedék, akik nem régen győztek. Mikor ezt a igét átgondoltam, még inkább nagyon érzékenyen érintett, és ehhez a történethez kapcsolódóan nagyon fájóan is, amit a folytatásban így mond a Korintusi első levél 10. részében az apostol, mindezek pedig példaképpen estek ő rajtuk, megíratta pedig a mi tanulságunkra, akikhez az idők vége elérkezett, azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Győztek a fiak Hormánál, bíznak az Úrban is, nagyon szeretik az Istent, fogadást tesznek, és az Úr és a népe között ott van a szövetségi hűség. És eltelik néhány nap, és egyszer csak benne vannak ebben a szörnyű állapotban. És mit tesz az Úr? Olyan jó, hogy az Úr Jézus, amikor idézi ezt a történetet, az idézetét nem azzal kezdő, hogy amiképpen annak idején az Úr küldte a kígyókat az Izrael népére, és sokan meghaltak közülük, de aztán, hanem Jézus, amikor a János evangélium leírása szerint Nikodémussal beszél, akkor azt mondja el, ami már a szabadítás, az Isten szabadítása, és az Isten személyének a valósága, tulajdonsága, kiemelése. Ezért hagyd mondjam így most, a nép bűnének, a fiak nemzedéke súlyos bűnének, vétkének, bukásának, a pusztai vándorlás kísértései próbái között való elesésének a súlyát érzékelteti, hogy most az Úr nem szól semmit, hanem azonnal ítél, és jönnek a kígyók. Konfirmációs oktatásban éveken át mindig, amikor ez a történet előjött, mindig hangsúlyoztuk, hogy azok a kígyók ott voltak a pusztában, ma is vannak kígyók a pusztai, tehát azon a vidéken, csak hogy Isten védte őket. Benne voltak az Istennel való közösségben. Követték az Urat. De amikor megkeseredik a nép szíve, és az Urat vádolják, megutálják az Úr ajándékát, ilyen értelemben kilépnek a szövetség védelméből. Így nem bíznak az Úrban, nincsenek az Úrral. És az Úr ítélete abban látszik, jönnek a kígyók. Akkor nincs védelem sem egyrészt, illetve az Úr az ítélet miatt küldi a kígyókat. És a történet beszédes Isten tulajdonságára nézve, amikor azt mondja, hogy a nép, amikor már bűnbánatra jutott, őszintén szívből, mert látta, hogy milyen súlyosan vétkezett, és kérik a szabadítást, ők nem kételkednek egyáltalán abban, hogy Isten szabadíthat. Mózes imádkoz az Istenhez, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És az Úr ezt megtehette volna, hiszen eddig sem voltak kígyók, amik bántották volna őket. De megdöbbentő, hogy az Úr nem elviszi a kígyókat, tehát nem abba marad az ítélet, hanem mi történik? Az ítéletben megmutatja maga isteni szabadító személyét, győzelmét. Ha valakit megmar a kígyó, nézzen föl az elkészített éc vagy részkígyóra. És Isten, amit kiemel, hogy a szabadulás útja, hogy tekintsen föl. Elkészül a kígyó, Isten elkészíti az ő megoldását, a szabadítását, aki rátekint, föltekint rá. És olyan kedves az ősi szövegben, testvérek, hogy ez a föltekintés még a szó értelmében is, az állítmány értelmében is azt húz alá, hogy nem csak úgy egy pillanatra oda nézek, aztán elveszem a szemem, mert másra tekintek, hanem nagyon koncentráltan, tudatosan fölemelni a fejemet, hogy fölnézhessek az ott póznál levő kígyó alakra. Tehát fölemelni a tekintetemet, ráfókuszálni a kígyóra és arra nézni folyamatosan, azzal a hittel, hogy ezt mondta Isten, hogy ha ránézek, ha föltekintek rá, akkor megszabadulok. Megmart a kígyó, és az rettenetesen fáj. Az Károliban tüzes kígyók vannak. A új Károli fordítás csak kígyóknak nevezte, mérges kígyóknak. Tüzes kígyó valószínű azért kapta ezt a elnevezést, és a Károli is ezért fordította, hogy a marás hatásának égése, talán még a színe is, az égető piros. Tehát az Isten személye, szabadítása az ítélettel, ítéletben. És azért egyszerű, mert aki ezt elfogadja, aki hisz, az föltekint. És hiába maradta meg a kígyó, életben maradt. Isten maga mondja el ezt, mindezt Mózesnek, hogy ezt csináld, ez a megoldás. Isten népe tehát mit él át az Úrral kapcsolatban? Korábban, amikor panaszkodtak, zúgolódtak, akkor az Úr mit csinált? Adott vizet, adott ennivalót, adott fürgyeket. Itt a panasz, illetve nem is panasz volt ez már, ez a keserűség, ez az istentelenség, Krisztus kísértés pár szavai szerint, ez igazából már nem azt célozta, hogy mi nincs, hanem hogy az Úrral való kapcsolatban van nagyon nagy baj, és azt kell rendezni. És ezért Isten most nem kenyeret ad, nem ad gyorsan mannát, hogy jelezze, hogy milyen finom a manna, nem vizet ad nekik, hanem jelzi, hogy ki vagyok én, és rám van szükségetek. Akartok-e még mindig engem? Akartok-e bennem bízni, bennem hinni? Ahogy Hormánál is tapasztaltuk együtt, hiszen én adtam a kezetekbe az ellenséget. Most a magyarázat miatt mondom így. Tehát az Úrra való kapcsolatot kellett helyreállítani ebben az esetben. Amit az Úr Jézusról, ott a Római Levél 8. részében emlékszünk, így mond az ige, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, hogyne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ott a velével, a vele a kérdés ebben az esetben. A történet helye a kijelentésben azért nagyon kedves, meg az ideje, időzítése. Noha szomorú, hogy ez megtörtént, de hogy ez az utolsó. Ezután már nem olvasunk ilyenről, hogy megkeseredett volna a nép szíve. Nem csak azért, mert nem sokára bemehettek az ígéret földjére, mert emlékszünk, hogy volt, hogy szinte naponta megkeseredtek valamiért. A történet kijelentése azt hirdeti, hogy a keserű szívű, zúgolódó, panaszkodó, nem csak atyák, hanem fiak nemzedékét is az Úr úgy teszi helyre, amikor egyedül az van, hogy az ő isteni személye szabadítása, és erre tekinteni. Így érthető, vagy így még inkább érthető, hogy Jézus nem véletlenül használta ezt a történetet. Amiképpen Mózes felemelte a kígyót, aképpen kell az ember fiának is felemeltetni. Akiknek bajuk van Istennel, az Isten ítéletével, az Isten cselekvésével, ahogy az Isten tesz dolgokat a világba, vagy a személyes életünkbe, és talán mi is megkeseredünk ebbe. A földi életünk során a mi életünkben is előfordult, hogy győzelem, következő nap meg hatalmas bukás, mert aki áll, meglássa, hogy el ne essék. És Jézus szavai szerint egyetlen megoldás van, amiképpen Mózes felemelte a kígyót, aképpen kell az emberfiának is felemeltetni, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Földi életünkben is, és az örökké valóságra nézve is. Ez a történet tehát, a mérges kígyók, a tüzes kígyók története azt jelzi, amikor az Úr népének a vándorlás vége környékén, és nem sokára a hatalmas ígéret beteljesedése mennek be az ígéret földjére. Szóval ennek a népnek az életében nincs más, csak az Úr. Hiába mennek be az ígéret földjére, ha Isten nélkül tennék. Nekünk is, nem csak az újjászületéskor, Nikodémusnak ezt mondta Jézus, szükség újonnan születnetek, felülről születnetek. Nem csak az újjászületéskor kell az Úrra tekinteni, hanem azután is folyamatosan. Az Úr népe ma is, apák és fiak nemzedéke, csak Jézusra nézhet. Emlékszünk, hogy a Zsidókhoz írt levél 12. rész erről beszél is, amikor azt mondja, a hithősök gyönyörű bibliai kijelentése után, annak okáit mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, az Isten királyi székének jobbjára ült. Jézusra nézni. Mert amiképpen felemelte Mózes a kígyót, az Ószövetségi történet üzenete is ezt hirdeti, de még inkább az Úr Jézus szava, hogy az ember fia is azért emeltetett föl. Napi szükség és hiány lehet ma is. Lehet, hogy mi is úgy érezzük, e hitvány eredet utálja a lelkem. Nekem, Uram, valami mást adjál, vagy máshogy adjad, én már nem vagyok megelégedett azzal, amit kaptam tőled. Vagy ha még mindig nem kaptam meg valamit. Még mindig nem tetted meg azt, amire már mióta várok. Egy csomó mindent lehet mondani az Úrral kapcsolatban. Mert mi tudjuk, hogy ki ő. És tudjuk, hogy mit ígért. De a pusztai vándorlás, Ószövetségi népe azt hirdeti, hogy a pusztai vándorlás hívő népe az átélhet ilyen helyzeteket, szükségeket. De ha az Úrral van a kapcsolat, akkor teljesen mindegy, hogy mi a helyzet és a körülmény, Isten népe a helyén van. Lásd, Hormánál győzelem. Ezért mondja, csak Jézus. Az Úr igazolja az ő velünk lételét. Az Úr ad vizet is, mannát is, vagy a mannát mégiscsak kedvessé, finommá teszi, még érzésileg is az ő népe számára, de akkor is csak ő marad, mindvégig. Izrael népe odáig fajult a végén, hogy Ezékiás király idejében még ezt a bizonyos Mózes által készített éckígyót is össze kellett törni, mert elkezdett a nép az éckígyónak áldozatokat bemutatni. Elkezdte imádni az éckígyót. Ilyen mélyre süllyedtek a fiak nemzedéke utáni nemzedékek. És a kettő királyok 18.4-ben azt olvasjuk, hogy Ezékiás király a többi bálvánnyal együtt, magaslattal együtt elpusztította, összetörte. Mert még az éckígyó is lehet kísértésé, hogy abban látják az Istent, ami képtelenség. Isten mindenkori népe, ahogy mi is, az Úrral győzelmet aratunk, a pusztai vándorlás fiainak a nemzedéke átélik ezt a győzelmet, de ez csak azért lehet, mert az Úr, és a szabadításában bízunk. A tüzes kígyók története pedig azt hirdeti, hogy csak az Úrban bízva élhetjük át mindezt. És lehet, hogy bukunk, elesünk, de akkor ott az Úr, akire tekinthetünk, és a hit őrá tekint. Erre a hitre és erre az engedelmességre bátorít minket ez a két történet részlet. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, magasztalunk, hogy az Úr Jézus keresztje is állt, és valóban felemeltetett az embernek fia, és imádunk, hogy ő hordozta az ítéletet, az átkot. Köszönjük, hogy ő győzött, és hálát adunk neked, hogy az ő győzelme a mi életünk, üdvösségünk. Bocsáss meg, kérünk, amikor mi is nagy győzelmek után olyan apró dolgokban is el tudtunk bukni. Bocsáss meg, kérünk, hogyha mi is a Krisztust kísértettük. Bocsáss meg, kérünk, hogyha elégedetlenek voltunk, aggodalmaskodók, sőt, keserű szívűek. Szabadíts fel bennünket is, Urunk, kérünk. Hálát adunk neked, hogy nem tüzes kígyókat küldesz, hanem mutatsz az Úr Jézusra számunkra újra meg újra. Szeretnénk őt látni valóban, ő rá nézni, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Látod, Urunk, hogy mennyi bűn környékez bennünket, milyen akadályaink vannak talán éppen most is. Hogy tudjunk Jézusra tekinteni. És köszönjük, Urunk, hogy a te győzelmed, amit a harcaink során adsz, az is teljes és tökéletes. És hálát adunk neked, hogy ezért nem kell félnünk senkitől. Köszönjük, hogy a te győzelmed biztos, mert te vagy a mi megtartónk és szabadítónk. Kérünk téged arra, hogyha valamelyikünknek éppen a mostani időszakban lenne ilyen harcos élethelyzete, hagyd tapasztalja meg a te győzelmedet. Imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik betegek, betegágyon fekszenek, akik halálos betegek talán, és könyörülj meg azokon a testvéreinken is, akik gyászolnak. Köszönjük, Urunk, hogy a Te győzelmed minden tekintetben elvégeztetett. És kérünk arra, Urunk, könyörülj meg népünkön. Látod, a mi népünk is mennyire tud panaszkodni, milyen keserű szívű a Te szabadításodat munkád, hogy megismerjék az Úr Jézust. Népünk vezetőjét is így imádkozunk most. És könyörülj meg, Urunk, az ukrán helyzeten, utasd a Te szabadításodat ott is. Vigyázz a mi magyar népünkre Ukrajnában. És annyi minden baj van a világban, Urunk, dicsőítsd meg a Te nevedet, és a Te szabadításodat adjad, testi és lelki dolgokban egyaránt. Hallgass meg most, kérjünk, a csendben álmodott imádságunkat is, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 479. számú dicséretet keressük ki, 479., amiben azt énekeljük kérésképpen újra meg újra, hogy hinni taníts, kérni taníts, és majd figyeljük, hogy az utolsó versben, ott a végén megint azt énekeljük, hogy hinni taníts. Kérjük az Úr áldását. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, minden gondotokat őrjel vessétek, mert neki gondja van rátok. Amen.